Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 33. amatőr órámban élőben köszöntöm a hallgatót. Ma, szeptember 29-én Budapesten ülősztrájk és más figyelemfelhívó performance folyik, zajlik, szakszervezetek, civil szervezetek és egyének demonstrálnak jogaikért, életesélyeikért. Adásunk nem aktuálpolitikai magazinműsor, ezért nem tudósítunk a friss eseményekről, ellenben nyugtázzuk, hogy a polgárok békésen, bár harsányan tiltakoznak, tüntetnek jogaikért, ami demokráciában természetes. Remélhetőleg előbb-utóbb evidens lesz a hatalom megértő reagálása is. A puskaporszagú millió adott, így oldva a feszültséget, derűs példabeszédekkel indítok. Első egy rossz vicc. Két vállalatvezető beszélget. Rendesen fizet az embereidnek? Sajnos nem. Én sem. Mégis bejárnak dolgozni? Bebizony. Az enyémek is. Nem is sztrájkolnak? Ezek nem. De nem kéne tőlük belépő díjat szedni? Egy második. Szúrós poén a szakszereti oldaltól, a sztrájktörvény szigorítás után. A parlament lám legyőzte az időt. Decemberben szembeköpte 20 évvel ezelőtt önmagát. Majd visszatérünk a sztrájktörvényre. Még egy bonmó, legalább kétféle érdekképviseleti vezetőtípus van, a kaszkadőr és a kamikáze. Stúdió vendégeink bizonyára majd előmozdítják az azonosításokat, amikor őket megszólítom. Még egy kis érdemi bevezető. Európa jogállamiban a polgároknak elidegeníthetetlen és sérthetetlen alapjogai vannak. Ezek egy része politikai jog, szabadságjog, más részük a mindennapokhoz, a szociális biztonság emberi dimenzióhoz kötődik. Az embernek joga van ahhoz, hogy dolgozzék, és bajok jelentkezésekor felemelje a szavát, jogai védelmére keljen, egyénileg, de másokkal együtt is. Ennek az íve az aláírásgyűjtéstől a gyülekezésen át, a tiltakozás radikális, ám még mindig törvényes formájáig a sztrájkig terjed. Ez a végpont a sztrájk. Vajon ma itthon és a világban mit jelent, hogyan működik ez a végső tiltakozási nyomásgyakorlási eszköz, milyen feltételei, formái, kihatásai és ellentmondásai vannak, ki vagy mi szavatolja, hogy a sztrájk törvényes, elviselhető és egyben eredményes legyen, például ne hozza kilátástalan helyzetbe a kívülálló dolgozót, vállalkozót, a közlekedőt, a diákot sem. Munkabeszüntetés sosem ok nélküli, de vajon konfliktus esetén a baj okát, vagy a tiltakozás jogát kell célba venni, korlátozni? Íme egy csokor alapvető kérdés, és sok további dilemma várható válaszra. Vendégeink dr. Borsik János, az Autom Szakszervezeti Szövetsége elnöke, és dr. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, avatott szakért ezen a téren. Az urak együtt is és egymással is gyakran vívnak fel szócsatát a munkáltatók és a munkavállaló érdekek képviseletében. Ezt tették nálunk tavaly november 18-án is, amikor az érdekegyeztetés elnehezülését beszéltük meg. Onnantól, tavaly év végétől az OIT, az Országos Érdekegyeztető Tanács rendszer szintű leépülésétől szinte kikövezett út vezetett a mai sztrájk témáig. A hallgató nevében is köszöntelek a stúdióba benneteket, doktor urak, szervusztok!
Jó estét kívánok!
Derűs bemutatásotokra tavaly sor került, ma inkább azt kérdezném meg, hogy ti milyen típusú érdekvédők vagytok? Ki a kaszkadőr, ki kamikáze, ki mindkettő vagy egyik se, és ki mit gondol erről önmagáról és a társáról? Urak, önöki a szó. Kaszkadőr, kamikáze, mindkettő, egyik se. Kicsit ez.
Azt gondolom, hogy a kaszkadőr az helyettesítő.
Ugyan más helyett.
A kamikáze pedig olyan magát. Öngyilkos vállalkozás, ami esetleg a vállalkozóknál tényleg néha előfordul, ezt nem vitatom, de azt hiszem, hogy ebből a kettőből egy harmadikat kevésbé felismerhető jegyekkel össze lehet gyúrni.
Igen. Dávid elnök úr, hát főtitkár úr.
Én is azt gondolom, hogy sem kaszkadőr, hát kamikázi aztán semmiképpen nem szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit hogy frázis jellegű lesz a válasz, de mégis azt gondolom, hogy ha már arra adtuk a fejünket, elnök úr is, meg én is, hogy hosszú évtizedek óta megpróbáljuk a munkavállalókat, ők a munkavállalókat, mi a vállalkozókat védeni, akkor talán a hitelesség talán a legjobb kifejezés, amire kellene törekednünk, hát ez nem mindig sikerül, és nem mindig könnyű.
Túl a tréfán, erről van szó persze. Mindez persze játék volt, de a hallgató különösen fülel ilyenkor. A mi témánknak pedig számtalan leágazása létezik, mondok néhányat. Van ülő, és van gördülő sztrájk, szolidaritási, vad sztrájk, mozaik sztrájk, munkalassító, politikai, közszolgáltatási, magángazdaságbeli, továbbá általános sztrájk, de ismert jogellenes, felfüggesztetés elvben munkáltatói sztrájk, ilyen válfaj is. Egyes közüzemeknél, közszolgáltatóknál állandó a látens munkalassító sztrájk, sőt, talán a sorszám apáról fiúra száll, az örökölhető. Én most látom leginkább ezt. Enciklopédia így értelmezi a sztrájkot. A munkának szervezett, tömeges megszüntetése gazdasági vagy politikai célok kivívása érdekében. És akkor a sztrájkjogról a munkabeszüntetés joga a dolgozókat végső eszközként illeti meg gazdasági és szociális érdekeik biztosítására. Nem mind sztrájk, amit annak titulálnak, például az ülő sztrájk sem igazán sztrájk, mert nem mind kötődik a munkavégzéshez, holott a munkavégzés általában alapfeltétel. Igen, nehéz elhatárolás adódik világszerte nálunk is, amíg szociális tartalmú tehát megengedett, és az általánosabb célú, többnyire már tilos politikai sztrájk között. A közhatalom közeli szféra, leegyszerűsítve bíró, katona, rendőr, sztrájk joga Európában többé-kevésbé korlátozott, néhol tilos, néhol pedig megengedett. Erről vannak anyagaink. A jogi definíció az tartozik még itthon, hogy a sztrájk jog törvényben meghatározott feltételek szerint gyakorolható, tehát nem korlátozhatatlan alapjog. Persze a mindössze 6 érdemi paragrafusból álló 1989-ben septében liberális tartalommal összeütött sztrájk törvény a bírósági gyakorlat iránymutatásaival együtt is alig két oldalnyi szöveg, ám tavaly decemberben számottevően és megszorítan módosult. Fogunk róla beszélni. Ez a mai étlap. A korrekt áttekintéshez nem csupán a jogi összefüggések lesznek érdekesek. Szeretném a közgazdasági, társadalmi, érdekszervezeti, történeti, nemzetközi, szűkebb tárka politikai és lebonyolítási szervezési dolgokra is kitérnénk ma. Szünet előtt bemelegítésül két villámkérdés, remélve gyors válaszatokat. Első, a munkavállalói és a munkáltatói kapcsolatokban 2010 nyarától számítva kedvező fejlemények vannak, vagy inkább negatívak? A másik kérdés pedig, javult vagy romlott a makrogazdasági és a szociális környezet, amely végső soron sztrájkhoz elvezette. Tehát leegyszerűsítve, másfél év alatt javultak a kapcsolatok, a dolgok, és ma nehezebb feltételek vannak a sztrájkhoz, vagy könnyebbek? Ki, hogy látja, ki kezdi? Gondolom, Borsik elnök úr.
Azt gondolom, és akkor kezdjük vitával. Hogy? Nem tetszik nekem a kifejezés, a végső eszköz kategória. 20 évet tiltakozom ez ellen, és magyarázom, hogy ez nem végső, hanem hogy ez közbenső eszköz. A végső eszköznek a nem kívánatos áthallását is ki akarom kiszöbölni. Nem akarom ezt részletezni, hogy mit véghatározat, stb., de más-más megoldások is mutatkoztak a köznyelvben. Azt gondolom, hogy tárgyalni kell a sztrájk előtt, a sztrájk alatt és a sztrájk után is, tehát nem lehet, mert a végső az azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan, valami fatális, valami nem tudom micsoda, az, hogy a legerősebb eszköz, azt inkább helyesebbnek tartanám.
Világos, tehát legerősebb békés eszköz.
Így van.
Világos.
És törvényes eszköz.
Így van.
Ami pedig az elmúlt másfél évet illeti, akkor mégiscsak valaki vállalja magára a kamikáze szerepet, ez a kormány. Tehát nem normális dolog, ami zajlik az érdekegyeztetés nélkül, nem normális dolog a kapkodás, az ötletelés és a tárgyalás képtelenség. Tehát azt mondom, hogy jelentős mértékben romlottak ezek a kapcsolatok, a kormánnyal gyakorlatilag nincsenek, a különféle válogatott beszélgetéseket én nem sorolom ide, és úgy gondolom, hogy ezen kellene elsősorban változtatni, mert nem lehet olyan súlyos a helyzet egyetlen országban sem, hogy a partnerek ne üljenek a tárgyalóasztalhoz.
Igen, hogy ne legyenek érdemi beszélő viszonyban. Dávid főtitkár úr.
Ilyen ambivalens helyzetben vagyok, mert végül is a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének az egyik vezető munkatársaként én nekem elvileg nem szabadna panaszkodnom, hiszen mi a kormánnyal folyamatos tárgyalás vagyunk. Ez a dolog egyik oldala. A másik oldala az, amit elnök úr mondott, hogy az, hogy egy munkaadó érdekképviseletnek van lehetősége tárgyalni, ez egy jó dolog számunkra, de ez semmiféleképpen nem helyettesíti a három uram társadalmi párbeszédet. Ugye a kérdésedben benne volt, hogy javultak-e vagy romlottak-e a kapcsolatok az elmúlt egy-másfél évben. Erre sajnos nagyon egyszerű a válasz. Teljesen függetlenül, hogy én a VOSZ képviselőként hogy élem meg, az a sok résztvevő, aki a korábbi érdekegyeztetésben részt vett, az rosszul éli meg, és lehet látni a különböző megnyilvánulásokban, akár hiába mondtad azt a bevezetőben, hogy nem aktualizáljuk a kérdést, nem tehetjük meg, hogy ne aktualizáljuk a kérdést. Itt olyan jogalkotási folyamatnak vagyunk tanúi, olyan fajta törvénykezésnek, ami bizony, hogy magán viseli annak jegyét, hogy ezt nem beszélték meg a munkavállalói érdekképviseletekkel, és nem beszélték meg a széles körbe értelmezett munkaadói érdekképviseletekkel. Tehát a válaszom az, hogy nem jól állunk ebbe a kérdésben.
Így van. Elérkeztünk az első szünetünkhez. Azt hiszem, hogy maradt még mondani való az első témacsoporthoz is. Erre azonban szünet után térünk vissza. Most tehát egy perc reklám következik, azután folytatódik a rakott a sztrájk joggal, a sztrájk dolgaival és Borsik Jánossal, Dávid Ferenccel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Borsik János és Dávid Ferenc, a téma pedig a sztrájkjog, ami a fórumozóinkat is megérintette. Látok itt több fórumbeli beírást, lelkesebben kellett volna üdvözölni a vendégeket, ezt most újra megteszem. A másik, hogy van, aki szerint a sztrájkjog bizony az van, elismertük, szabályoztuk, győzelme esetén szentesül, de van vesztes eset is, bizony ez így van. Nagyon fontos, amit Naiva írja, azt mondja, bizony az építőipari vállalkozás talán már kamikázenak nevezhető, tehát építőiparban nagyon rossz szinte kamikáze helyzet van, ott alkalmazzák a munkalassító a sztrájkot, ott nem is igazán fizetnek, tehát még a gazdaság egészen belül is vannak különösen vacak területek, írják a fórumozók. Mit szóltok hozzá?
Azt gondolom, hogy az 1989. évi 7-es törvény kiállta az időpróbáját, és amikor volt némi összeütközés az Országos Érdekegyeztető Tanácsban bizonyos közlekedési sztrájkok okán, ezek között nem szerepeltek a mozdonyvezető sztrájkok természetesen, akkor úgy láttuk, hogy a 20 év tapasztalatait értékelni kellett volna, következtetéseket kellett volna levonni, és ugye szükséges, akkor módosítani. De úgy láttam, hogy ez nem megy.
Nem tavaly... volt tisztességes előjáték, hanem képviselni, módosítani, így érványt a csípőből
és,
módosítottak
és
rajta.
És Sutyomban, hajnalban megszavazták karácsony előtt a módosítást, ami felelőtlen, szakmaiatlan és ostoba javaslat. A sztrájk törvénnyel kapcsolatban óvatosan hivatkozok az alkotmányra, köztudomású tények miatt, ugye olyan műsorvezetőnk van, aki ennek kiemelkedő szakértője. Az alkotmányos alapjogok természetesen nem korlátlanok. Egymás korlátozása, viszont a korlátozás nem végtelen. Tehát, hogyha azt a sajátosságot nézzük, hogy Magyarországon a jogalkotásban az egyik alkotmányos alapjog, a sztrájkhoz való jog úgy viselkedik, hogy a nemzeti törvényekkel lehet szabályozni ennek a módját, eljárását, stb., akkor bizony egy kicsit baj van, mert ezt az alkotmányos alapjogot alulról kezdi ki egy alacsonyabb szintű jogforrás, törvény, és úgy látom, hogy ez egy súlyos helyzetet eredményezett Magyarországon, és nem lenne jó, hogyha vadsztrájkok kezdődnének, nem lenne jó, hogyha konfliktusok kezdődnének. Azt gondolom, hogy ezt rendezni kell. Ez így elfogadhatatlan.
Biztos van ehhez Dávid főtitkár úrnak is hozzáfűzve, aztán néhány mondatot én szeretném
mondani. Abban biztosan egyetértek Borsik elnök úrral, hogy a dolgot nem úgy kellett volna rendezni, ahogy ezt tavalyi év végén a karácsonyot ajándéket megkaptuk, de, és itt mindenkinek a szívére kell tenni egy picit a kezét, hogy emlékezzünk. És én könnyen mondom, mert a VOSZ nevében többször mondtam, 2007, 2008, 2009, 2010-ben is az érdekegyeztető tanácson, hogy hölgyeim és uraim, ez a sztrájktörvény így nem jó. Ezzel a sztrájktörvénnyel visszaélnek. Emlékezzetek a 2007 karácsonyi eseményekre. Emlékezzünk a 2009-es vagy 10-es érettségi környékén sztrájkfenyegetése. Tehát ezzel a törvénnyel nagyon sokan visszaéltek. Igazából azt kell mondanom, némi malíciával, cinizmussal, hogy hát egy picit azt kaptuk, amit megérdemeltünk. 3 évig nem voltunk képesek arra, és ebben nekem tiszta a lelkiismeretem, mert annyiszor mondtam, hol a kormány bizonyos politikai okok miatt, az akkori kormány kormányok, hol a szakszervezeti oldal néhány képviselője, jelenlevő kivétel, jelenlevő hangsúlyosan kivétel, a Borsik úrra gondolok, hogy nehogy valaki félreértse, hogy beszéljük meg, és pont amit ő mondott, értékeljük az elmúlt 20 év tapasztalatot. Ennek a törvénynek, a 89. évi 7. törvénynek a legnagyobb hibája az, hogy szellős, és hogy vissza lehet vele élni. Megtették. Most igazából azt mondom, hogy hirtelen módon történt egy olyan dolog 2010. decemberében, amit egyikünk sem akart, ugyanakkor az a helyzet sem volt fenntartható, ami az elmúlt 5-6 évben Magyarországon a sztrájkkal való, én kimondom, visszaélés, káosz okozás és a lakosság túlszulejtése folyt. Tehát sajnos az a rossz konklúzió, hogy ez az egész folyamat így, ahogy van, kialakult, szinte kottából lett rossz a dolog. Több ilyen törvényt tudnánk idézni mindannyian, ami erre a sorsa jutott azért, mert nem oldottuk meg akkor, amikor lett volna rá igény, lett volna rá tárgyalói, lett volna rá fórum, az országos érdekegyeztető tanács. Már nincs.
Folytatódik a vita, látom, így van.
Nagyon örülök neki, hogy Dávid úr azt mondja, hogy a vállalkozók képviselők tiszta lelkiismerete, sok-sok vállalkozónak valószínűleg nem egészen tiszta a foglalkoztatás törvényessége és szabályszerűsége kapcsán, de ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, nem ez a témánk.
És nem nekem szólt, remélem, csak általában.
A helyzet a következő szerintem. Nem volt általános a visszaélés. Az a helyzet, hogy 16 sztrájkban vettem részt vezetőként, és mind a 16 sztrájk a mozdonyvezetőknél időben be volt jelentve, eredményesen lefolyt, megvolt a vége, tehát nem úszott el, és nem kellett mozaik meg gördülő sztrájkba vinni, amikor már nem akarnak sokan megállni. És mindegyik jogszerű volt. Kétszer fordultak bírósághoz a Posta meg a MÁV, különféle butaságokkal, ott is megvédtük, és azt gondolom, hogy lehet így is. Na most néhány helytelen gyakorlatból azt a következtetést levonni, hogy úgy általában visszaélnek a sztrájkjoggal, biztosan Dávid úr nem így értette, hanem néhány szervezetről van szó.
Na most azt a néhány, és konkrét sztrájkról
beszéltem. Azt a néhány szervezetet kellett volna szembesíteni a tapasztalatokkal, és megbeszélni velük. Tudnik, így elkerülik a nyilvános megmérettetést azok, akik esetleg arra játszanak rá, hogy akkor... Hogy is hangzott, hogy igen, hogy akkor ha nem lesz elégséges szolgáltatásban megállapodás, akkor káosz lesz és anarchia. Ezt már hallottam egyszer valami sportcsarnokbeli beszédnél, de ezt nem akarom idehozni.
Néhány alkotmányi megjegyzést fűznék ahhoz, amit elmondtatok, kiegészítésül. Egyrészt a Magyar Alkotmánybíróság többször foglalkozott a sztrájk törvénnyel, a sztrájk joggal, de szerintem a legfontosabb kérdésben nem foglalt állást, nevezetesen, hogy mikor szociális tartalmas, mikor politikai a sztrájk. Ezzel az alkotmánybíróságot meg kell kínálni. A másik. Kimondták, és ez elfogadható, hogy a törvény keretei között, tehát lehet törvényben a sztrájkjogot korlátozni, de... És Magyarországon korlátozták is, az alanyi körben nem mindenki sztrájkolhat. Tartalmában azonban kimondta az alkotmánybíróság, hogy nem minden értéket lehet a sztrájk törvény oltárán feláldozni, a közlekedés rendjét a sztrájk zavarja, de egyébként vannak olyan alkotmányos értékek, amelyek a sztrájk törvényhez szorosan kapcsolódnak. Dolgozók, munkabér, egyenlőbér, tehát az alkotmánybíróság több olyan alkotmányos kategóriát mondott ki, amely érdekében a sztrájk szabad. Ami viszont probléma, a nemzetközi gyakorlat előbbre tart, mint a hazai, külföldön, főleg Európában olyan megoldások is vannak, amelyek itthon nem, és azért, ha már itt a visszaélésről volt szó. Szóval tényleg megint más, ha a közszférában, a közszolgáltatások körében van egy sztrájk, és megint más a magánnál. És ha a közszolgáltatások sztrájka agyoncsapja, vagy jelentősebb befolyja a magángazdaságot, az már nem igazán jó. Szerintem tehát mindkettőtöknek abban is van igaza, hogy egy tisztességes állapotfelvétel kellett volna, mi történt, hol vannak eredmények, hol vannak gondok, és arra hozni törvényt, ez a csípőből, indulatból elkövetett törvényalkotás nem jó. Ráadásul ez kétharmados törvény volt, nagyon nehéz változtatni, szerintem újra kasszát kell csinálni. Ha másként nem, egy nemzetközi fórumok segítség nyújtásával kell a magyar sztrájkjogot ismét normális mederbe tartani. Mert ez évtizedekig jól működött, igaz, nem is volt igazán rá szükség. Most azonban úgy látszik, hogy puskaporos helyzet van, tehát számolni kell azzal, hogy alkalmazni fogják, és az a megoldás meg nem jó, hogy majd a bíróság eldönti, ha a bíróság nem akar eldönteni. A bíróságnak nincs a szabadsága, hogy nem akar dönteni, akkor nem dönt. Ha a törvényben az van, hogy 5 nap plusz 5 nap is dönteni kell, jogerős bírói döntést lehet a még elégséges szolgáltatás tárgyalás elérni. Hogy volt olyan, hogy amikor a bíróság kifarolt ez alól, az bizony hiba, olyan kérelmet kell a bírósághoz benyújtani a még elégséges szolgáltatás dolgába, ami a bíróság által nem visszautasítható. Urak, mit szóltak?
Azt gondolom, hogy nem akar, nem tud, és nincs gyakorlata.
De muszáj. Ez a törvény kötelező teszi. Persze, nincs olyan, hogy nem.
De hát ezer módja van annak, hogy ne hozzanak döntést. Tehát ezt
nem. Milyen. Jogászként nem azt mondom. A törvényben a bíróságnak kötelessége van, ha nem dönt, súlyos jogi hiba.
Ha a törvény azt mondja, hogy meghallgathatja a feleket, ez már olyan szabadosság, amit szerintem nem kellene megengedni a törvénybe. Mert egyszerűen meg kell hallgatni a feleket adott esetben. De hadd mondjak valami furcsát. Lehet, hogy nem mindenki fog ezzel egyet érteni. De a szabályozott, törvényes, belátható időn belül lezajló sztrájkok erősítik inkább a munkabékét meg a munkaügyi kapcsolatokat. Mert ha ez nincs, akkor más van.
Szabad
és az a más, az teljesen másként jön ki. Az alkotmánybírósági gyakorlatot ismerjük, számtalanszor fordultunk oda, azt hiszem az 1987 évi 11-es törvény a jogalkotásról szól, és mindig megállapította a bíróság, hogy egyébként
egyeztetni kéne, egyeztetni de nem kellene, alkotmányos feltétel.
Politikai felelősség terheli csak, szó szerint idézem a határozatot, a kormányokat ilyen esetben, de ennek nincs olyan következménye, mint amit a bíróság, az alkotmánybíróság megállapított volna.
Dávid elnök úr kíváncsi.
Csapos közbe szól, ugye igen. Két művelt jogász után egy elvetemült közgazdásznak kell szólni.
Munkajog, nagyon értők.
Nem, csak olvasgatjuk és értelmezzük. Az a helyzet, hogy a rossz a felvetés, már elnézést, doktor úr. Miért kéne ennek ebbe bíróságnak döntenie? Ha az a normális viszony, amit én 2007 óta úgy éreztem, hogy tudunk erről beszélgetni, miért nem lehetett létrehozni olyan paritásos bizottságokat, tehát ahol a munkavállalók...
Bevonni döntőbírót, mert erre is van a lehetőség.
Még nekem a döntőbírja a végső. Megtudjunk még, akkor két fél értelmesen
nagyobb
meg tudja beszélni.
Nagyobb értéke van, ha két fél állapodik, mint hogyha jön egy harmadik,
és azt mondjuk, hogy
egy olyan
szakmába, amit mondjuk akár Borsik elnök úr képvisel, igenis, hogy az a szakma, a közlekedési szakmába meg tudják mondani, most a hasamra ütök, telefonszám következik, hogyha mondjuk Magyarországon 1000 vonatpár van egy nap, én nem tudom mennyi van, nagyságrendileg talán nem tévedek. Uh-huh. És azt mondja ez a csapat békeidőben, nem amikor már kard ki kard van, békeidőben, hogy a 300 vonatpár még az elégséges szolgáltatás, ehhez fogja mindenki tartani magát, tovább megyek, ezt belevarják egy kollektív megállapodásba, amit mindenki aláír, aki innentől kezdve ezt a mértéket túllépi, megsérti, nem veszi figyelembe, az kikerült ebből a kultúrkörből, igen. És nem kell a szerencsétlen bíróságot kínozni azzal, hogy összecsapja a kezét, ha mondjuk egy közlekedési ügyetlen, hogy hány metrószerelvény, hány vonat, hány repülőgép, nem is tudja megállapítani. Főleg nem 5 nap alatt, gondolom szakértőket kell oda rendelni, azok megint valamelyik érdekkörhöz tartoznak, de megvolt a megoldás. Ezt a lehetőséget halasztottuk el 2007 és 2010 között, helyette kaptuk ezt a bírósági megoldást, ami az én véleményem szerint, megoldás. Aki nem jogát, ami nem jó megoldás. Egyfajta megoldás, de nem jó.
Meghallgatjuk Borsikot, utána ezt szerintem szünet után folytatjuk, de mindenképpen mondd el, amit gondolsz, és én nekem is lesz megjegyzésem hozzá.
Azért kellett volna a tapasztalatokat összegezni. Mert közösen, tudom,
Jófelé
tapogat Dávid úr, most nem a minimálbérről van szó.
Nem is a munkatörvénykönyvéről.
Nem is a munkatörvénykönyvéről és a külön tárgyalásokról. De az, hogy a személyszállító vonatoknál körülbelül 20-25%-a volt az a mennyiség, ami még az elégséges szolgáltatás szintjét teljesítette. Kérem szépen, ennyire egyszerű
elnök a következtetés. Ennek úr, erre mondtam az 1000-ből a 300-at, véletlenül eltaláltam 30%.
Nagyjából, igen.
Na most akkor tényleg három mondat. Egy, az a jogi szabályozás, hogy jogszabály megállapíthatja, hogy bizonyos ágazatokban mi a még elégséges szolgáltatás. Törvény megállapítja. Ilyen törvény nincs, lehetne. Másik. Az urak, tehát az érdekeltek megállapodása, nyilván a nulla az kevés, a 100% meg sok, a kettő között megállapítható, ez lehet 20-30%, ha azt mondják, hogy méltányos találói díj kb. 20%, lehetne egy olyan gyakorlati adatot, ami lefedi a valóságot. A felek ebben megállapodhatnak, és nincs probléma. A bíróság a harmadik lépcső, amikor nincs ilyen megoldás, egyébként a hiába 5 nap meg bármi, olyan kérelmet kell benyújtani, ami kellően megalapozott, a felek meghallgatása egy nem peres eljárásban lehetséges, magyarul ne faroljon ki a bíróság, és szerintem hibázik a szakszervezet, amikor azt mondja, hogy a bíróság nem akar dönteni, és akkor rossz, nem, a bíróságnak kötelességre kell dönteni, harmadik szinten jogszabály, felek megállapodása, a bíróság, nincs negyedik. Pont. Ilyen egyszerű, és hogyha azt mondjuk, hogy megint rossz a jogszabály, akkor azt mondjuk, hogy nem kell semmit csinálni, még változtatunk rajta, a következő néhány évben változtatni nem fognak.
Az egyik elsőfokú határozatban a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnak van egy értékelhető mondata, ahol a munkáltató 79,6%-ra jelentett be igényt, mint elégséges szolgáltatás. A bíróság megállapította, hogy magát a jogintézményt, az alkotmányos alapjogot üríti ki az ilyen mértékű teljesítéskövetelés. Tehát van, amikor ugye a bíróság egy kicsit nem figyel oda és leírja jól ugye az indokolást.
Rá kell szorítani, hogy
ezért kéne azoknak a szakembereknek ezt eldönteni, elbírálni, akik nem fognak ilyet mondani, hanem azt fogják mondani, amit te mondtál az előbb, hogy ez durván 20 és 40%, egy szakmában nem biztos, hogy én jót mondok, de 20 és 40% között meg lehet állapodni, és lehet élni ezzel a törvényes joggal.
Erről van szó. Látják, ha az érdekeltek összedugják a fejüket, és értelmes javaslatot tesznek, akkor a probléma megoldható, közelíthető, a bíró helyzetben megkönnyíthető. Most tartunk egy kis szünetet, aztán jövünk vissza, folytatódik tehát a rakott hírek után. Borsik János és Dávid Ferenccel és a Strike joggal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. A téma a sztrájkjog, a vendég pedig Borsik János és Dávid Ferenc. Ahogy lenni szokott, a szünet idejében is folytatódott itt a beszélgetés a stúdióban, maradt néhány gondolat, elsősorban Borsik elnök úrban. Létszes, mondd el, mi az, ami közérdekű abból, amit mi beszélgettünk a szünetben?
Az a normális az országos érdekegyeztetésben, hogy mondjuk az alaptörvénnyel, a munkavilágának alaptörvényével, a munkatörvénykönyvével a munkajogi bizottságban végig tárgyaltunk minden olyan javaslatot, amit a munkáltatók, amit a munkavállalók és amit a kormány akart. A sztrájktörvény módosításánál ők senkivel nem tárgyaltak. Megcsinálták és aláíratták két képviselővel, és beadták. Na most az, hogy sudba vágja a 20 év gyakorlatát és tapasztalatát, és kamikáze módjára módosítja a sztrájktörvényt, ez teljességgel elfogadhatatlan, ütközik a hazai, az európai normákkal és az ILO egyezményekkel.
Szoktuk mondani, Sámli se készül úgy, ahogy néha a törvénymódosítás egyik napra a másikra, és ez végül is megbosszulja magát, mert könnyű elszúrni két nap alatt, rendbe hozni esetleg 2-3 év kell majd. Látom, ehhez a téma
nem sok hozzáfűzni való, mert nagyon egyetértek, amit elnök úr mondott, hogy ezt nagyon értelmesen, higgadtan, szakmai módon meg lehetett volna tárgyalni, lett volna rá idő, és most az a veszély van, hogy miután nagyon be vannak szúrva, és szerintem szakszervetek helyett, hogy mondjam, egy olyan törvény, amelyik nagyon korlátoz és rossz technikai megoldást alkalmaz, az sajnos elősegítheti, hogy jogellenes sztrájkokat fognak kinyugba tenni.
Ez fantasztikus.
Ez nem egy jó dolog.
Ez az empátia, ez fantasztikus.
Nem a kipróbáltuk előnyel.
Egy jó munkáltatónál mindig van együttérzés és beleérési képesség elnök.
Hát persze, ő is volt.
Viszont is.
Másik oldalon és kedvelt a helyzetben, amikor együtt kell működni. Ő másnap reggel is találkozik a dolgozójával.
Így van.
Tegyünk egy kis nemzetközi kitekintést. A sztrájk hazai dolgairól sokat beszélünk, olvasunk is, nemzetközi összehasonlítás azonban ritka. Mit tapasztalnak az urak? Mi a helyzet etéren külföldön? Mi a jó tapasztalat ott? Mi a rossz? Mit kell tanulni tőlük, illetve mások mit tanulhatnak minőnk? Tehát nemzetközi kaleidoszkóp.
Rendkívül szórt a kinti szabályozás. Ugye más helyzetben vannak az úgynevezett latin országok, más helyzetben van az északi országok csoportja. És beszéltünk itt politikai sztrájkról, van, ahol engedik, van, ahol nem engedik, van, ahol nem engedik az egymásra épülést, például a kokáért a közlekedési, de a vasútit, a közútit, a légit, stb. Van, ahol szüneteket kell tartani, van, ahol megtiltanak bizonyos napokon, általában ünnepnapokon sztrájk tevékenységet, hogy így mondjam. De egy biztos, hogy mindegyiknél megvan az a fajta konzultációs lehetőség, ami hát ugye néhány évtizeddel több tapasztalatuk van már, mint a magyaroknak.
A demokráciát tekintve, nem csak a sztrájk gyakorlatot.
Ez az a demokrácián belüli kategóriáról van szó, és meg tudják ezeket a dolgokat beszélni, sőt, ugye hallom sokszor, hogy a vasutasok, az olasz vasutasok sztrájkolnak, két-három nappal előtte bejelentik, hogy a Venezia Express ilyen-ilyen okok miatt késik, stb. Én úgy gondolom, hogy ezt lehet kulturált, intelligens, hozzáértő módon csinálni, most nem ez zajlik.
Most nem ez.
És lehet tanulni a kinti sztrájkokból, a kinti eljárásokból, mert azt gondolom, hogy nem egy kaptafára megy a dolog, más kultúra, más ország, más problémák mindenütt, de úgy látom, hogy az a demonstrációs, az a sztrájk kultúra, ami például a latin országokban megvan, abból van mit tanulnunk, erről szól többek között az április 9-i 50 000-es tüntetés az Andrássy úton.
Igen.
Az a dolog lényege igazából elhangzott, hogy semmiképpen nem lekoppintani kell dolgokat és gyakorlatokat, de amit elnök úr mondott, igenis tanulmányozni kell, nagyon sokfajta gyakorlat van. Gondoljatok arra, hogy Németországban sokat nem kell beszélni például a kötelező elégséges szolgáltatásról. Egy német munkavállalónak eszébe nem juthat az, hogy mondjuk Németország becsukjon, összeomoljon, vagy káosz legyen. Amit elnök úr mondott is, ezt nagyon hangsúlyosan és érdemes megismételni. A sztrájk kultúra, az általános kultúra része, ahol a demokráciának és az általános kultúrának a szintje magasabb, mint, mint hazánkban, ott ezek a rendezvények, ezek az események olajozottan, normális módon a törvényes kereteket nem sérte. Hisz belegondolunk, Magyarországon nincs is sok sztrájk. Hát sok a latin országokban, hát Madridban, vagy Barcelonában gyakorlatilag minden napban sztrájk. Madridban évente 4-500 munkabeszüntetés van.
Jó példa a légi közlekedés, mert van, ahol például a légirányítókat korlátozzák, van, ahol nem korlátozzák.
És milyen kemény, és emlékezz a spanyol példára, hogy amikor Spanyolország érdekei veszélybe kerültek, abban a pillanatban majdnem katonai és hadi állapotot rendeltek el, és ezt a spanyol demokrácia elbírja, mert mindenki érezte, hogy a maroknyi légirányító nem béníthatja meg az egyébként a gazdasági problémákkal és 20% munkanélküliség felett működő Spanyolország életét, és ezt szimpátiával fogadták az emberek, és nem azt mondták, hogy itt most diktatúra van. Tehát azért mondom, hogy itt a kultúra, az általános kultúra és az állam beavatkozó szerep, hogy akkor avatkozik be, amikor tényleg már mondjuk egy munkabeszüntetés, és lehet, hogy a szó elcsépelt, mégis ki fogom mondani, nemzeti érdeket sért. Spanyolország esetében ezt úgy érzékelték, hogy igen, és megmondom szintén, nem gatyáztak. Egy pillanatot nem gatyáztak, és azt mondták, hogy már pedig akkor itt kötelező és hadi állapot lesz, és rögtön beindult a légirányítás. És senki nem tiltakozott ezen az intézkedésen, azt kell mondanom, szimpátiával fogadták a spanyolok, nyilván van a sztrájkolók, de hát az kevés ember. A másik, ami nagyon fontosnak tartok, és elnök úr meg fog engem ebbe a MÁV-nál erősíteni, hogy igenis az európai sztrájkultúrában tudni kell egy adott munkáltatónál, egy olyan nagy munkáltatónál, hogy a sztrájknak mekkora a támogatottsága. Én annak idején arról a sztrájkról, amit én eléggé elítélő módon nyilatkoztam, megnéztem a mértéket. Az akkor 36-38 ezeres magyar államvasutaknál volt, amikor 1000-1200 ember sztrájkolt. Akkor én azt mondom, hogy ez a sztrájknak sem belső támogatottsága nem volt, ami nagyon fontosnak tartok. A másik, ami a sztrájknál nagyon fontos, hogy legyen külső társadalmi támogatottsága. Sok millió ember érezze azt, hogy az ő nevében is sztrájkolnak. Most a Magyarországon sokszor láttuk, hogy ez nem teljesen így van. Ezt lehet látni Németországban, Hollandiában, hogyha nagy sztrájk van, akkor a sztrájknak, vagy a Párizsban, amikor volt közlekedési sztrájk, pedig a párizsiaknak aztán gyalogolni kellett rendesen, mégis volt hosszú ideig fenntartható társadalmi támogatottsága volt. Ez nagyon fontosnak tartom.
A hallgatók nem látják, de az elmúlt 20 évben ennyiszer nem bólogattam az Országos Érdekegyeztető Tanácsban Dávid úrnak, mert ez a lényege, amit közösen megfogalmaztunk, és úgy gondolom, hogy e felé kellene irányítani és vezetni a hazai helyzetet, mert hangsúlyozom, a szabályozatlanság, a kétes szabályozás, a kétes esetleg bírósági
eljárásokat, bizonytalansága,
minden bizonytalanság, azt részint elszenvedik a szolgáltatást igénybevevők, másrészt pedig úgy gondolom, hogy megvannak a technikák, ugye mi annak idején nem bejelentettük a sztrájkot, hanem lekérdeztük a mozdonyvezetőket egyenként, hogy kész-e ezekért a célokért sztrájkolni. És amikor megvolt a 80-90%-os támogatottság,
nagyon fontos, írásban, hogy ilyen nagy többségi írásban, támogatás.
Írásban, akkor kétség nem fért hozzá, hogy teljes volt a sztrájkészültség, és teljes volt a sztrájk.
Európában van is olyan hely, ahol ilyen ez az előzetes írásbeli forma, jogi kellék. Mennyire igazatok van, én is csak bologattam közben, és azt mondom, tehát egy kulturált államban a sztrájknak az okát akarják kezelni, megszüntetni, nem pedig a jogát korlátozni, és ott lehetetlenné tenni. És a másik, hogy valóban, hogy amíg társadalmi támogatás van, én emlékszem olyan filmkockára, a híradóban megkérdezték az egyik sztrájkoló vasutast, hogy meddig fog tartani? Cinikusan képében nevetett fejet, nem tudjuk. Úgy nem lehet, nem lehet. Nem lehet egy országot megbénítani, mert ugye a sztrájkkal használni, jó célt elérni akarunk, nem pedig ártani.
És ugye azt is világosan el kell tudni magyarázni, ez rendkívül nagy fogalmi probléma, hogy a sztráj gazdasági hátrányt okoz. Igen. Igen, tudnunk kell, nekünk vállalkozóknak is tudnunk kell, hogy a történet erről szól. Nagyon fontos.
Már megint egyetértünk, mert sokan úgy fogalmazzák meg, hogy célja a károkozás. Ez nem célzatos cselekmény, hanem az, hogy gazdasági hátrány keletkezik belőle, ezt akkor is meg kell gondolni, amikor a konfliktus kezd kialakulni. Ez egy következmény, és nem cél.
Végig kell gondolni, látni kell, elérkezett
végig. Azt mondom, hogy ez több szereplős játék, a cég, a munkavállalók nyilván első helyen, és a szolgáltatást igénybevevők között zajlik a dolog, kisebb-nagyobb bírósági segédlettel vagy anélkül, és úgy látom, hogy ebben még mindig van lehetőség arra, hogy leüljünk és tárgyaljunk, mert ez a helyzet, ami kialakult, ez tarthatatlan Magyarországon.
Pontosan. Urak, a következő szünet előtt egy gyors kérdés, ha vannak számok. Mibe kerül egy sztrájk? Az országnak, a vállalkozásnak, a szakszervezetnek, az akkor fizetés nem kapó dolgozók, vannak-e számok, amelyek a sztrájkot anyagi szempontból fémjelzik?
Mint az erről megbeszéltük, hogy ti jogi végzettek vagyok, én meg csak közgazdász vagyok, a számokkal óvatosan kell bánni. Én sokkal nagyobb problémának tartom azt, hogy egy nemzetközi megítélésben mit jelent egy sztrájk, vagy azoknak a nagy magyar vállalkozásoknak, akár multinacionális vállalkozásoknak, amelyik például, hogy megint visszatérjünk a vasútról, gyakorlatilag nem tart készletet, hanem leszedi az alkatrészeket, a fődarabokat. Tehát, hogy mit jelent, majd nevezzük már nevénadót, hogy mit jelent a Suzuki-nak, az Audi-nak, vagy nagy magyar vállalkozásoknak, vagy a Dunafernél mit jelent, ha sztrájk van.
Aki kívülálló a dologban.
A teljesen kívülálló, ez már nemzetgazdasági méreteket is ölthet, hát a megítélésről nem beszélek.
Ezért kellett volna a Suzuki-nak együttműködni abban, hogy legyen egy megbízható, szakértelemmel is rendelkező helyi szakszervezet, mert ezek a konfliktusok megelőzhetők.
Ez a selejt bosszúja kint és bent? Mondjuk mi nem a Suzuki-ról beszélünk most, mindesetre láma dolgok összefüggnek. Igen, ha belül egy korrekt, jól működő érdekképviselet van, nagyobb a megértés kifelé is.
Hát ez teljesen természetes.
Ez így van, meg vállalható. Tehát úgy kiállni az emberek elé, hogy bejelentem, hogy éjféltől sztrájkolunk, ez is egy megoldás. A másik az, hogy minden szereplő felkészül. Ki így, ki úgy. Igen. És annak komoly okának kell lenni, és van még egy szakmai dolog, bocsánat, muszáj elmondanom, hogy maga a követelés, mondjuk ha a kollektív szerződés aláírásáért szól, vagy béremelésért, nem tévesztendő össze azzal a tárgyalással, ahol az elégséges szolgáltatásról tárgyalnak. Igen. Nálunk ez mindig külön munkacsoport foglalkozott vele, effektív mozdonyvezetők,
én már
a vonatszámokra nem emlékszem, és csak akkor segítettünk, hogyha valami jogkérdés merült fel, meg kellett volna fogalmazni valamit, stb. De a két dolgot összecsúsztatni, az garantálja az eredménytelenséget.
Tovább megyek, elnök úr, emlékezzünk vissza ezekre a nagyobb sztrájkokra, amiket emlegettünk is, már nem is tudta a laikus közvélemény, hogy mi a követelés.
Igen.
Csak és kizárólag azért, és a média is ezt hozta, hogy nem tudnak megállapodni.
Abszolút egyetértek.
Úgy annyira szét kell választani.
Mindenki kezéből kifolytatott.
De természetesen. Így van. Természetesen. Így is volt.
Urak, ismét tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza, egy utolsó szünet után egy bő 10 perces beszélgetésre, amíg van idő, tessék a puskaport szárazon tartani, szünet tehát.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Borcsik János és Dávid Ferenc, mert a téma a sztrájk jog, színe és visszája. Nagyon sok mindent sikerült megbeszélni, azonban szerintem egy kényes kérdésről még nem vagy keveset szóltunk, hogy mikor, meddig jogszerű tartalmában a sztrájk, mire irányulhat, mikor szociális kérdésről szól, mikor a munkaviszonnyal összefüggő, mikor vált át politikai sztrájk. Tehát szeretnék tőletek példákat hallani hazai és nemzetközi vonatkozásban, hogy mi a sztrájkjognak a jogszerű gyakorlása, és mikor válhat az visszaélésé, vagy bármi más, ami már nem fér be a jogi keretekbe.
A sztrájkköveteléseknél, mert nyilván, hogyha tárgyalások eredménytelenek, akkor merül fel ennek a közbenső eszköznek a használata. A sztrájkköveteléseknél világosan, egyszerűen kell megfogalmazni, és nem 18 pont, meg 23 pontból álló követelést.
Világos.
Az, hogy az emberek tudják követni, hogy most ilyen béremelésre van szükség, vagy igény,
a
kollektív szerződés meghosszabbítására, de azt gondolom, hogy nem nagyon lehet túl sokat felsorolni, mert részint kevésbé követhető, részint az akkor nem tárgyalás lesz, hanem ha megkérdezik a valamelyik munkáltatótól, már bocsánat a példáért, hogy és akkor hogy állunk itt a jövő évi béremeléssel, a munkáltató azt mondja, hogy beszéljük inkább a kollektív szerződés, mit tudom én, melyik függelékéről. Ez vizavé is megtörténhet természetesen. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a közvéleménynek, hanem maguknak a résztvevőknek is tudniuk kell, hogy miért történik a sztrájk, meddig tart a sztrájk, és körülbelül milyen eredmény várható. Az első sztrájkoknál megtanultuk, hogy ha nincs 4-5 lépés előre kitalálva, megszervezve, leírva és elfogadtatva, akkor bizony zavar keletkezhet, mert az emberek nem tudják, hogy most állunk vagy nem állunk. A politikai sztrájknál, ugye részint a politikai sztrájkot is vannak országok Nyugat-Európában, ahol egy kicsit lazán elengedik, van, ahol kifejezetten tiltják, a szabályozás igen szórt, de itthon akkor fordulhat politikai sztrájk, akkor megjelennek olyan elemek a dologban, uh-huh. ami az eredeti követelésben nem volt benne.
És a címzet is más.
És a címzet is más.
A parlament, a kormány, ami nem abszolút kizárt Európában,
persze,
de annak nagyon világosan szociális tartalmunak kell, vagy
így
kellene
lenni. Tehát
a
gazdasági és szociális érdekek miatt, ahogy szólva jó szabály.
Ugye a törvény szó szerint így van, pontosan azt idézted.
Csak folytatnám a gondolataitokat, hogy igazából ketté választanám, ezt kezdjük az egyszerűbben, az üzleti szférában a sztrájk. Az üzleti szférában nagyon jól értelmezhető, hogyha egy gépipari üzemnél, egy kereskedelmi vállalkozásnál világosan megfogalmazható bérigény, szabadságigény, munkaidőigény, ott a munkáltató és a munkavállaló szépen lejátsza ezt a dolgot. Sajnos egyébként azt kell mondom, sajnos idézőjelben Magyarországon ezekből a sztrájkokban jóval kevesebb, de ez lehet jó hír is, hogy az üzleti szférában az egymással szemben törekednek a megállapodásra, mert ott a munkavállalók pontosan tudják, hogy itt meddig lehet feszíteni a munkáltatóval.
Van egy óriási ellentét most, hogy csak a közüzemekre vonatkoznak ezek a korlátozások. A klasszikus ipari szférára nem.
Nem, így van.
Tehát ott lehetnek sztrájkok, ott viszont normális munkahelyi kapcsolatokban, ha jók a megállapodások,
akkor megelőzik a bajt.
Nem nincs veszélyeztetve a munkabéke, de egyébként a törvény alapján a közüzemeken kívül bárki ma, hogyha jogos követeléssel áll elő, és nem vezetnek eredményre a tárgyalások, sztrájkolhat. Ezt szeretném nagyon hatalmazni.
Nagyon fontos dolog, de persze azt is tegyük hozzá a korrekség kedvéért, a hallgató kedvéért, hogy természetesen az üzleti szférában általában nem monopol helyzetben van az a munkáltató.
Ugyan.
Tehát ezekben az esetekben, amiket elnök úr meg te is idéztél, ugye itt mindig arról van szó, hogy nem pótolható, nem cserélhető, meg nem variálható.
Meg a munkabéke piaci előnyt jelent. Hát ez nem lehet egy
zakatot.
Azt gondolom egyébként, hogy ilyen szempontból az üzleti szféra munkáltatói a közvetlenség miatt, a közvetlen érintettség miatt, tehát hogy nekem profitom fog elveszni, hogyha mondjuk hosszan el kellene szállítani. Ezt ugye, amikor megjelenik az állam, mint kvázi tulajdonos, aztán kinevez, van, mikor nagyon sűrű váltással megint nem akarok nagy cégekre, hivatkozni, fél évente változott a menedzsment, már se tudtuk, hogy ki a vezérigazgató és ki a cég elnöke, ott nem ilyen egyértelműen érvényesül, mintha a közpénz jobban lehetne herdálni.
Bizony.
Szerintem egyébként jobban kell rá vigyázni, mint a magánpénzre.
Igen.
Az üzleti szférában logikusabban, egyszerűbben, átláthatóbban működnek
nem
ezek a...
Nem mennek az emberek, hanem megállapodni akarnak. Ez válaszol arra, amit több fórumozó is föltett nekünk. Egyik pikét megjegyzés, nem értem, mióta nincsenek megszorítások azóta, mintha senki sem sztrájkolna. Oka van ennek, tehát a magángazdaságban, a versenyszférában jobban vigyáz egymásra munkáltató és munkavállaló. A közszférában vannak inkább feszültségek. Egy másik pedig azt írja, hogy fortélyos félelem igazgat, az is van. Ma nagyobb a kockázat egy munkabeszüntetés.
10%-os munkanélküliségnél, vagy 11%-os munkanélküliségnél, ez érthető.
A kormányok szerte Európában két csoporttól tartanak. Egyik a közszféra, tehát most klasszikusan a közalkalmazott köztisztviselői kar, a másik pedig a lakossági szolgáltatásban foglalkoztatott munkavállalók. Egyszerűen azért, mert az ország működésében jelenthet gondot, hogyha megállnak. Igen. Jogosan, de akkor is jelent némi zavart. Tehát úgy gondolom, hogy és van még egy tulajdonsága, azoknak a csoportoknak, akiket stratégiai csoportoknak nevezünk. Ennek a jellemzői a következők, jól szervezhetők, könnyen mobilizálhatók, és a munkájuk nem helyettesíthető.
Igen.
Ha ez a három feltétel megvan, akkor igen erős nyomást gyakorló képességgel rendelkeznek, de egyúttal keletkezik egy nagyon erős kötelezettség, hogy nagyon meg kell fontolni az ilyen erőben lévő csoportoknak a sztrájkot, és nagyon jól elő kell készíteni, és nagyon korrekt módon kell tálalni a közvéleménynek, és azt gondolom, hogy
és nagyon nagy támogatottságának kell lenni, sokkal nagyobbnak, mint egy helyi üzemi sztrájknál.
Bizonyám. Hogy mennyire igazatok van ebben, kaptunk egy kis kritikát is. Azt írja Naiva, hogy német példa, mondjuk, mikor az összes háziorvos sztrájkol, legközelebb az összes kórházi orvos, tehát magyarul nyugaton a szolidaritási sztrájk, hogy végül is egy csoport nem hagyja bajban a másikat, hanem mellél, az sokkal jobban megvan, mint itt pont.
Hát ez megint a társadalmi kohézió, megint nem szakszervezeti kérdésnek szűkíteném le, hanem...
Okay. Egyébként, hogyha tágabb dimenziókban gondolkodunk, tényleg van némi gond Magyarországon, de hogyha látják, hogy jogos a követelés, hogy nem rajtuk múlott, akkor nem fordulnak ellenük. Az, hogyha kiszámíthatatlan, ha hevenyészet, ha erőszakos, ha anarchikus, és még tetszik is az anarchia az illető szakszervezetnek, akkor teljesen jogos a felháborodás.
Teljesen világos. Elérkeztünk a jelentől a jövő felé. 2012-re van-e prognózisotok? Mit vártok 2012-re a mi témánk szempontjából? Nem kell húhogni, nem kell sötét képet előrevetíteni, de lehetünk-e nyugodtak, optimisták, vagy a gondok sokaságával számoljunk?
Hát 2012 vonatkozásában azt kell mondanom, és nem akarok elkanyarulni a témától, de tegyük a szívünkre a kezünket, elsősorban nem a sztrájktörvény és a sztrájkkal kapcsolatos kérdések foglalkoztatnak. Engem, mint munkáltató érdekében, sőt, nem engem az foglalkoztat, hogy például az a 1,5%, amit holnap ugye GDP növekedésként az egész gazdaság bázisaként beállítanak a költségvetésben, vajon a fogyasztás úgy alakul, ahogy tervezik, ami 0,2%-ot gyakorlatilag statisztikailag nullaként értékelhető. Gondolom, elnök urat érdekelni fogja a reálkeresetek, hogy alakulnak a versenyszférában és a közszférában. Ő azt hiszem, hogy nem elütve a kérdés ma Magyarországon sem a közgazdászokat, sem a jogászokat, sem a munkavállalókat, elsősorban nem a sztrájk körüli kérdések izgatják, hanem az, hogy jövőre hogy fognak alakulni a jövedelmi viszonyaik, lesznek-e munkahelyek, lesznek-e beruházások, és hogy teljesen aktuális legyek, lesznek lakossági és lesznek-e beruházási hitelek. Ez fontos kérdés. Ehhez képest a sztrájktörvény kérdése. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom egy sztrájktörvényről szóló műsorban, de azt kell mondanom majdnem mellékes.
A munkahelyek megtartása tekintetében sem?
Hát éppen megbeszéltük az üzleti szférában, ahol nagyon féltik az emberek a munkájukat, és nem is kell hozzá gonosz munkáltató. Ha le tudnak ülni, tárgyalni, meg fognak tudni állapodni ebben a nehéz gazdasági helyzetben, és be fogják látni. A közszférában ez megvalósul-e vagy sem?
Hát ilyenkor
átadnám elnök úrnak a szót, hogy önök ebben jobban járatos, mint én beszéljen.
A gonosz munkáltatónál megkönnyebbültem, mert ismeri ezt a kategóriát Dávid úr.
Tőled.
Annyiszor elmondtuk, hogy most már magától is mondja. Az a helyzet, hogy egyrészt borulátóak vagyunk a 2012-es évvel kapcsolatban, miután nem jöttek be azok a számítások, amit a kormány tervezett, már az első fél évben sem, és amit jósolnak, hogy mit tudom én, a belső fogyasztás csak egyetlen példát 0,2%-kal fog növekedni, ez a statisztikai hiba határon belül van, tehát nem értékelhető. A sztrájkkal kapcsolatban én se gondolom, hogy azokkal a mindennapi gondokkal, amit az áfa emelés, a nem tudom, hogy micsoda okoz az embereknek, a deviza
a hitelben, áttörik
ezeket a dolgokat, de nem szabad belenyugodni, ezért az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége keresi nemzetközi szinten is azokat a lehetőségeket, hogy rábírja a magyar törvényhozást, hogy változtasson. Így nem maradhat ez a sztrájktörvény. És mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ott folytassuk, ahol nem kezdtük el.
Igen.
A tapasztalatok összegzését normális, higgadt, és hát megfelelő felkészültséggel bíró partnerekkel megbeszélve, és biztos, hogy lesz valami eredménye, mert ez katasztrófát jelent a magyar munkavállalók számára.
Így van. Nézem a fórumot, és látom, kérdezi nagyon, hogy csak nem Gíroszász András ül a hátsó székben, mint titkos megfigyelő, ezúttal nem egy pénzügyi ifjú szakember ül ott hátul, de az ötlet jó, valamikor egy nagyon őszinte elemző beszélgetésre Gíroszász András kormány szóvivőjét is ide várnánk. Köszönjük az ötletet. Egyébként pedig azt hiszem, ahhoz, amit János mondott, egy churchilli végszó adódik. Igaza volna, neki kérdezem én, aki szerint az emberek legvégül mindig a józan eszükre hallgatnak, ha előtte minden mást már sikertelenül kipróbáltak. Vajon olvassák, értik egyáltalán a Sir Winston-t,
hogy ki biztos, mondja. Hogy vannak olyanok, akik olvassák, de azt gondolom, hogy az út végén tényleg ez a józanság kell. Most már csak egy kérdés van, hogy mennyi idő kell az embereknek ahhoz, hogy belássanak bizonyos nem kívánatos folyamatokat, hogyan reagálnak rá, és azt gondolom, hogy el tudják majd dönteni adott időben, adott helyzetben, hogy hogyan vélekedjenek mindenről.
Jó, szakmai végszó, vagy érdemény.
Nem, Winston Churchillt és a szakszervezetek vonatkozásába fogom megemlíteni. Egyébként a 20. század egyik legjelentősebb politikus. Én több mindent olvastam tőle. Ő saját II. Világháborúról írott könyvét, ami 1953-ban Nobel-díjat kapott, illetve 1970-ben egy könyv jelent meg, lengyel. Ezt hosszan fogom mondani, egy úr az admiralitásról. A háborús Angliában 1940 és 45 között a hadiüzemben dolgozó munkavállalók keveselték a munkabéreket. Winston Churchill megígérte nekik, hogy a háború végén az elmaradt béreket ki fogják fizetni. Winston Churchill
Nem volt abban a helyzetben,
hadi állapotok voltak Angliában. 45-ben Churchill az öreg brit orosztánt elzavarták, és helyett egy munkáspárti miniszterelnök lett Attlee, és most kell megkapaszkodni, betartotta Winston Churchill ígéretét az angol munkásoknak, azokat az elmaradt béreket, amiket a világháború viharában nem tudtak kifizetni. A következő angol kormány, melyik munkáspárti volt, kifizette a munkavállalóknak.
Nagyon jó, hogy nem Margaret Thatcherrel például osztál. Köszönöm.
Adásidőnk lepergett, a játék maradt hátra. Jön a három kérdés. Az első, van-e hatásköre a Hágai Nemzetközi Bíróságnak a sztrájkjog sérelmére alapított jogvitában? Igen vagy nem? Második kérdés. Létezik-e az új alaptörvényben passzus, tehát szabály a munkaadókat és szervezeteiket megillető munkabeszüntetést, amikor tehát nem a dolgozó sztrájkol, hanem a cég vezetés. Harmadik kérdés. Létező fogalom-e a fordított sztrájk, ami a munka tovább folytatása a gyáros vagy a földbirtokos akarat ellenére? Az urak tudják a választ, a fórumbali fórumozók pedig nyilván megadják majd, tehát a fórumba várom a választ. A leggyorsabb perfekt megfejtő most is Sportpest nyer. Kellemes játékot kívánok. Köszönöm, hogy vendégeink voltatok. Borsik János és Dávid Ferenc urak. Köszönöm a Klubrádió két munkatársának, Árlap Digitálnak és József Péternek a segítő közreműködést. Boldog névnapot minden Mihálynak. Legközelebb élőadásunk október 20-án lesz. Ekkor a futball EB befejezése, már a selejtezők befejezése kapcsán a labdarúgással foglalkozunk.
Jelentkezem, professzor úr.
Fel fogunk hívni telefonon, tehát a labdarúgás itthon és Európában környezet kihívása, az ájult szurkoló bózát persze kerülve, hármasban Murányi András jön, Pető Péter szakújságíró, és persze akkor telefonon Dávid Ferencet, mint futballszóról behívjuk. Szép estét kívánok a hallgatónak, a viszonthallásra, Kollár György műsorát hallották.